kedves gyülekezet, ebben a hónapban a beszédről, a beszéd hatalmáról, az érthető beszéd követelményéről beszéltünk Isten tiszteleteinken, és elérkeztünk a hónap utolsó alkalmához. Isten tiszteletéhez lesz még egy bibliaóra, ahol azért még utoljára szóba kerülhet ez a téma éppen a hónap utolsó napján. Beszéd, ami mögött hatalom tekintély van, címmel Eszter könyvéből egy részlet. De ma a Jóel könyvéből idézzük fel azt az igét, amit az imádság előtti apostolok cselekedetéből vett szakasz is megismétel. Péter apostol megismétli ezt az igét. Jóel könyvének a harmadik részéből az első, második vers ez az új fordítású Bibliában, a régi fordításukban pedig a második fejezet 28. és 29. verse. És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre, és profétálnak a ti fiaitok és leányaitok, véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak, sőt, még a szolgákra és szolgáló leányokra is kijöntöm azokban a napokban az én lelkemet. Mikor, mitől, miért érthetjük egymást, az a kérdése a mai igehirdetésnek. Hát kezdjük azzal, hogy ez a kis szakasz az időt is valamilyen sejtelmes módon meghatározza, amikor a beszédnek ez a különös megjelenési formája megtapasztalható lesz. Én így olvastam itt, hogy és lészen azután, helyesen adja vissza a szöveg eredeti értelmét Péter apostol, amikor azt mondja, hogy az utolsó időkben, mert ez a kifejezés, amit itt így fordít a Biblia héber nyelvben, egy eszkatológikus, egy a jövőt, az üsztörténeti véget érintő kifejezés, tehát nem abban az időben, amikor a proféta beszél róla, hanem a történelemnek és az Isten népe történetének egy meghatározott időpontjában alakulnak így a dolgok, ahogy itt erről szó van. Majd minden korban, már az első században is gondolta Isten népe azt, hogy ez az a pillanat, várták még életükben a Mesiás visszaérkezését, mi nagyon hálásak vagyunk azért, hogy az Úr még várt, és még mi is beleférünk ebbe a keretbe, azok között lehetünk, akiket ő eleve elgondolt ezen a világon, és éppen is véljük, hogy miért várt, miért hagyott ennyi időt arra, hogy bekövetkezzék az, amiről itt Jóel is prófétál. Azt látjuk a Szent Igében, hogy Isten nem mindenkinek és nem mindig jelentette ki magát. Anélkül, hogy felsorolnánk mindenkit, néhány szemét említsünk meg, kijelentette magát mondjuk Noénak például a özönvíz idején, akkor, amikor az emberek süketek voltak megérteni a veszélyt, és mikor az evangéliumban Jézus is arról szól, hogy az utolsó idők, ez a lészen azután időszaka elérkezik, akkor hasonlóképpen lesznek közönösek, nagyrészt az emberek adnak, vesznek, házasodnak, férhez mennek, ezekkel a kifejezésekkel jelzi az írás azt, hogy csak az élet bizonyos kérdései hozzák lázba őket, és nem azt akarja ez érzékeltetni, hogy ezek rossz dolgok, adni, venni, házasodni, férhez menni. Tegnap is volt itt egy esküvő, nem tudom, a szerelem kaput reggel elvitéke, vagy csak kiraktuk ide a ház mögé, mert tegnap ígérték, hogy elviszik, ragaszkodott az ifjú pár egy szerelem kapuhoz, és hát jöjjenek be szerelem kapuhoz. Reméljük, nem fognak kimenni rajta, hanem együtt maradnak majd. Tehát nem baj, hogy házasodnak, férhez mennek az emberek, az nagyon szép, és teljesen természetes, hogy ilyenkor megragad bennünket valami nagyon emelkedett érzés, és azt is mondtam tegnap a fiataloknak is, illetve a gyülekezetnek, hogy Isten valóságát ugye nehezen tudjuk megtapasztalni, mert ő nem a teremtett világ része, és mi minden eszközzel és minden képességünkkel, mint teremtmények, csak a teremtett világot tudjuk felfogni, befogadni és arra koncentrálni, a többi a hit, a sejtés irodalmába tartozik, de azt tudjuk érzékelni, amit Isten önmagából elárul, Isten szeretetét tudjuk tapasztalni, az értelmes, nyitott szemű ember mindenben látja ezt, az esőben, a hóban, szélviharban, épp úgy, mint a napsütésben, a növények és bogarak és élőlények mozgásában, ami egyeseket elgyönyörködtet, másokat éppenséggel bosszant, de hát így vagyunk különfélék, van, aki mindenben személye elleni támadást lát, és van, aki a nehézségekben is szép kihívást. Ez így van rendjén. Isten tehát rejtetten mindenben benne van, és a szeretetét ezzel a világgal is sokféleképpen közli, állataink hűségén, ragaszkodásán, örvendezésén keresztül is adja Isten az ő szeretetét, de hát embereken keresztül pláne. És azt mondtam tegnap, hogy köszönjük a fiataloknak, hogy tanulni lehetünk, amint Isten az ő szeretetét, az ő szerelmükben tükrözteti a mi számunkra. Tehát Isten szeretete nyitott szemű, elfogadó ember számára nyilvánvaló, mondom, mindenfélében, még a rosszban is. Kijelenti tehát magát a világnak, és mi annyit tudunk ebből fölfogni, amennyit ő megenged, megértenünk, megtapasztalnunk. Szólt a világnak Noé idejében is, de egy valaki volt, aki ezt vette. A többiek kunyolódtak és tréfálkoztak az ügy fölött egészen addig a pillanatig, amíg számukra visszafordíthatatlanná nem vált ez a végveszély. És aztán szólt Mózesnek, Mózesen keresztül a népnek, sőt kérte a nép, hogy hadd legyen ez mindig így, mert Istennel beszélni, tőle kijelentést venni, az megrázkódtatás is. Nem csak Mózes, Dániel is leírja, elmondja könyvében, hogy amikor Isten megszólította őt, leesett a földre, beteg volt, rosszul volt, hetekig a kijelentéstől, bizony teher, használja is ezt a kifejezést is majd minden prófétai könyv, ez az Úrnak terhe, amit rábízott a prófétákra, akik nagyon gyakran menekültek ezelől. Volt tehát egy idő, amikor kiválasztott embereken keresztül szólt. Az egyházak is szerették volna sokáig fönntartani azt a helyzetet, látszatot, hogy csak fölavatott, tanult embereken keresztül szól az Úr. Ezért volt külön nyelve is az Isten tiszteletnek. Ez a hónap éppen arról szól, hogy ne legyen a többségtől idegen a nyelv, hanem olyan nyelven szóljunk, amin keresztül mindenki értheti Istennek a kijelentését. De most ebben az igében tovább is léptünk, mert arról szól ez az ige, hogy minden testre kiönti az Úr az ő lelkét. Ifjakat, szolgákat, eredeti szöveg szerint rabszolgákat érint, tehát nem egyszerűen alkalmazottakat, hanem olyan személyeket, akiknek a döntés nincs a kezükben, saját sorsukat illetőleg sem. Isten keresztül néz ezen az emberi helyzeten és a rabszolgákon keresztül is szólni akar, mert ő kiönti a lelkét minden testre, ez a legfizikaibb test kifejezés a Bibliában, amiről itt szó van, és jelentheti egyrészt a népet, magát is, de jelenthet akár minden élőt, még az állatokat is. Tehát minden élő testre kiöntöm az én lelkemet, bizony így van, hogy néha az állatokon, az állatok történetén, az ő hűségükön keresztül szól az Úr. És a lélek pedig, az a kifejezés, ha egyáltalán lehet különbséget tenni ruach és nefes között a Bibliában, ezt is majdnem szinonimaként használja Szentírás, a bibliai antropológia szerint Isten lelkének az a megnyilvánulási formája, ami nem egyszerűen fizikai életet jelent a mi számunkra, hanem az ő szellemének, az ő szellemiségének a bennünk lakozását és a rajtunk keresztül való megnyilvánulását. Tehát ez a lélek nem egyszerűen lábra állítja az agyag szobrot, hanem ez a lélek Isten gondolatait közli, törvényeit közli Mózes által, gondolatait közli a proféták által, elhívott emberek által. Ezt a lelkét most az Úr nem egyeseknek, egyes elhívott személyeknek adja, hanem kiönti minden testre, minden testre. És ennek a lélek áradásnak a következménye az, hogy profétálni kezdenek bizonyos személyek. Azért nem mondtam kik, itt van a szövegben, mert ehhez is kell egy bevezetőt mondanom. Nem véletlenül próbál tiltakozni Jeremiás, amikor az Úr őt megszólítja, és azt mondja, hogy fiatal vagyok, ki fog rám hallgatni? Ugye ős idők óta így van ez, van ennek természetes oka is, hogy amikor meg kell szólalni egy gyűlésben, akkor a nagyobb élettapasztalattal rendelkezőknek a gondolataira szoktak odafigyelni. És ez egy kicsit oda van kötve az élet hosszához is. Aki idősebb, és még működik jól a szellemi kapacitása, az nyilván bölcsebben több oldalról tud valamit megvilágítani, mert sok mindent látott már, sok mindent tanult, és a fiatalok még előtte vannak mindennek. Lehet, hogy nagyon okosak, de kevésbé tudnak mérlegelni, kevésbé tudják egyrészt és másrészt szemlélni a dolgokat, heveskednek, végletes dolgokat mondanak, több a türelem, belátás, áttekintő képesség, összegző erő az idősebbeknek a gondolataiban. És ezért Jeremiás is azt mondja, Uram, ne én rajtam keresztül szólj, mert én fiatal vagyok, tudod, éretlen vagyok még arra, hogy szóljak. Mózes is éretlen volt, még hiába érezte azt, hogy feszíti az erő, megmenteni, kivezetni az ő népét, alkalmatlan volt arra, hogy Isten rajta keresztül örökre igéket, törvényeket fogalmazzon meg. Évtizedeknek kellett még eltelni ahhoz, hogy ez megtörténhessék, és éppen a felmúlt hetekben egyszer beszélgettem néhány férfivel, akik a maguk környezetében szerettek volna gyülekezetvezetők lenni, ami nagyon dicséretes dolog volt, és azt mondták, hogy arra gondoltak, hogy hát, ha ki tudnánk őket képezni, és adni tudnánk nekik erről valamilyen bizonyítványt, ők arra gondoltak, hogy egy olyan 2-3 hetet el lehetne tölteni egy ilyen intenzív tanfolyammal, és utána adjunk diplomát nekik. És próbáltam elmagyarázni, hogy Pál apostol, amikor az Úr őt elhívta, akkor már kézteológus volt, Gamáliel lábainál éveket töltött el, mindent tudott, amit ebben a jesivában föl lehetett szívni szellemileg, És amikor hát elhívta őt az Úr, akkor 3 évre elküldték a pusztába, és mondtam, hogy én legalább egy olyan 3 évet gondolnék, szívták a fogukat nagyon. Mondtam, hogy ez a minimum, de hát mi is itt 6 évig, 7 évig kínozzuk a teológus hallgatókat, és ez csak arra elég, hogy aztán elkezdődjön az egész életen át tartó tanulás, olvasás, művelődés, készülés arra, hogy valahogy a csatornáink megfelelően fogják azt, amit Isten ad, noha ő természetesen megszólalhat, képzetlen embernek a száján, hiszen éppen erről van szó, de ez nem azt jelenti, hogy akkor mellőzni lehetne a becsületes szellemi munkát. Nos, itt igen, ezt olvassuk, hogy az Úr kitölti az ő lelkét minden testre, nem tudjuk, hogy ez népet jelent, egész élővilágot jelent-e, de a mindenben benne van csak ugyan minden test, és ezek közt most első helyen a fiúkat és a lányokat említi az ige, fiaitokat és lányaitokat. Szeretném azt hinni, hogy ezek olyan fiúk és lányok, akikkel apáik megfelelőképpen és anyáik megismertették az Úrnak az üzenetét. Azt mondja Ábrahámról az Úr, amikor Sodoma elleni ítélet készül, vajon eltitkoljam-e, amit tenni szeretnék, hiszen Ábrahám előtt, hiszen ő nagy néppé lesz, és tudom róla, hogy megparancsolja ő utána fiainak és leányainak, hogy az Úr útján járjanak. Szóval Ábrahámnak fontos volt fiai és leányai tanítása, nem volt írott ige, akkor még szájról szájra terjedtek a történetek, és amiket abból levontak, következtetések és magyarázatok, ma is ezt mondja a zsidóság is, hogy van az írott ige, és van a szóbeli tan, ezt nevezik Talmudnak, ezek a midrások, amiket úgy az emberek az ige hatására gondoltak és mondtak, próbálták kitalálni a leegyszerűsített történetek részleteit, és ezeket is tanulmányozza a mai bölcs ember, és kialakítja a maga látását is. Szóval az atyák tanításai, ezek, amelyeket nem kritika nélkül kell fogadni, de amelyek elindítják a fiak és leányok gondolatait is. Istennek üzenete van a gyermekeken keresztül is, gondoljuk csak a kis gyermek Sámuelre, aki templom sátorban lakott Éli főpappal, és volt egy olyan időszak Izrael történetében, amikor csak ezen a gyermeken keresztül tudott az Úr szólni, mert a hivatalos személyek alkalmatlanná váltak arra, hogy vegyék és adják azt, amit Isten szólt. Szóval fiaitok és leányaitok a maguk tapasztalatlanságában az Úr lelkének hatása alatt prófétálni fognak. Ez nem jövendőmondás, hanem Isten örök üzenetének az aktualizálása az adott korban. Ha idéztem az előbb éppen a kis gyermek Sámuelt, hát ő volt, aki elmondhatta, el tudta mondani akkor ebben a különösen megterhelődött, romlott világban azt, hogy Isten erkölcsi normái nincsenek fölfüggesztve. És a tekintélyektől is ugyanazt várja az Úr, mint a köznéptől ők. És Sámuel szavai belehasítottak abba a sötét világba, amiben ő akkor élt. Fiaitok és leányaitok, akiket olyan kiforratlannak tartottok, talán ők fognak megfogalmazni, elmondani valamit. Nagyon érdekes a folytatása az igének, véneitek álmokat látnak. Hát ez fordítva szokott lenni. Fiataloké az álmodozás. Ők a nagy álmok látói. Az öregek Már erre egy kicsit alkalmatlanok, mert tele vannak aggálya, akár csak magukból is kiindulva, de az életük tapasztalatai alapján szokták mondani, hogy álljunk meg egy kicsit azért, ne siessünk úgy ezekkel a dolgokkal, meg hát nézzük meg egy másik oldalról, vajon meg lehet-e valósítani azokat a dolgokat. Én is, ha így visszagondolok az elmúlt 2-3 évtizedre, álmokra, amikből sok minden megvalósult, azt tapasztalom, hogy ma már kevésbé vagyok álmodó, mint 30 évvel, vagy 20 évvel ezelőtt is. Sajnálom. És most ez az ige megerősít abban, hogy merjünk álmodni idősödve is. Véneitek álmokat látnak, és ezek az álmok a valóságról szólnak, mint ahogy valamilyen formában az álmok mindig a valóságról üzennek az adott személynek, ha megfelelően tudja azokat érteni. Nem értelmetlen keszekusza meghökkentő dolgok, amiknek semmi jelentőségük nincs, bár nem függünk az álmoktól és a látomásoktól, amiket ifjak és vének egyformán fognak most látni. Tehát ifjak és vének beszélnek, prófétálnak, és ifjak és vének álmokat látnak, valami nagy egység ez, amiről így is szól az evangélium és az atyák szívét, ószövetségi igék alapján az atyák szívét a fiakhoz, és fordítva oda hajtani, egy olyan közösséget teremteni, amiben a generációs problémák nem játszanak szerepet. Induljon meg valami olyan kommunikáció, egy modern szó ez is, amiben hangsúly van a minél pontosabb, világosabb értésen. Sőt, azok is szóhoz jutnak itt, akiknek senki nem figyel a véleményére. Ők azok a kis alkalmazottak, vagy azok a segélyből élők, azok a az árokpartot tisztogató bűnbaknak alkalmas személyek, akik az adott korban rabszolgák voltak, és ma is, ha én jól gondolom, mindannyian azonosítani tudjuk ezt a kört, a legkiszolgáltatottabbakra is nagyon oda kell figyelni, mondja az ige, mert rajtuk keresztül is szól az Úr. Bolond világ az, amelyik azokat a hangokat el akarja hallgattatni, amik ebből a körből jönnek. Az ország sorsa függhet ettől, valamennyiünk sorsa attól, hogy odafigyelünk-e azoknak a véleményére, akaratára, hangjára, akikről egyenesen azt állítja az igében az Úr, hogy ő bennük fordul felénk, a szegények, együgyűek, kicsinyek, ezeket a kifejezéseket használja az ige, ezeknek a problémás életében, képében jelenik meg az Úr, és szólít meg bennünket az a társadalom, ami erre nem figyel, vagy ami erre ellenségesen reagál, az saját halálos ítéletét mondja ki. Tehát az én lelkemet kiöntöm erre a körre is, ugyanúgy, mint ifjakra, vénekre, bölcsekre, balgákra, ebehúrgyákra, hogy másik helyen beszél az ige. Megindul valami olyan kommunikáció az idők végén, ami minőségileg más, mint ami korábban volt. Egyébként ebben az időben élünk most. Naponta kapok olyan híreket, vagy üzeneteket, hogy nézd meg a blogomat, az oldalamat, a Facebookomat, nem tudom miket, ezeket ki szoktam törölni, nem szoktam följelentkezni ezekre a helyekre, de azt jól tudom, hogy ha egy kicsit később születtem volna, ha az ifjak közé tartoznék, akkor természetesen lázosan biztos följelentkeznék ezekre a helyekre, és tartanék egy olyan kapcsolatot itt és a világ más pontjain is emberekkel, ahol nem kell heteket várni, míg a levél odaérkezik, nem kell körülményesen telefonálgatni, már a telefon is egy olyan pontja az ember életének, ami viszályt is szülhet, van, aki állandóan a telefonon lóg, van, aki elzárkózik előle, hogy dolgozni is tudjon. Nem vagyunk egyformák ebben a dologban, van, aki üzenetrögzítőként használja, és van, aki szeretné, ha azonnal mindenkit elérhetne. Szóval egy olyan világban vagyunk, amikor zavar bennünket, hogy azonnal nem tudunk valakivel szót érteni, mert azonnal abban a percben tudunk a tengeren túlra üzenetet küldeni, sőt látni azt, akivel beszélgetünk. Nagyon különös világ ez, és ebben azok, akik úgy képzelik, hogy korlátozni lehetne ezt a lehetőséget, akik büntetni szeretnék az embereknek ezt a szabad gondolkodását, ráadásul magukat hívő embereknek nevezők is vannak ebben sokan, azok szembe mennek Isten igéjének az elképzelésével. Természetesen nem csak, vagy elsősorban nem arról van itt szó, Isten szent lelke munkálkodik a kommunikációs forradalomban, de Isten minden eszközt használ. A vélemény, szabadság az egyik alapvető emberi jog, azt Isten adományozza, és aki azt korlátozni szeretné, az Istennel megy szembe. Nem lehet másként beszélnünk erről. És a vélemény szabadsághoz tartozik az, hogy szabadon lehet beszélni az Isten titkairól is, akár a tévedés jogával is. Nem hallgattatható el senki, és azt mondja Joel itt Isten szent lelkének hatása alatt, hogy ez annak az eredménye, hogy Isten minden gátat lebontva árasztja el a világot az ő jó szándékaival. Nagyon pontosan megállapítható, hogy mi az isteni, és mi az emberi, mi a földből való, mi az, amiből a test tör elő, annak ellenére, hogy Isten kiárasztotta rá az ő lelkét. Törvényeink is mutatják, hogy egyre jobban belátjuk, már az általános törvényekre, nem az időnként alkalmazottakra gondolok, belátjuk a szabadság jogoknak a lényegét, az ember szabad szellem voltának lényegét, aztán, hogy ezt mégsem engedjük kibontakozni, az megint csak az emberi gyarlósághoz tartozik, de ebben lelepleződünk Isten ítélete nélkül is. Szóval arról van itt szó, hogy az Úr szabaddá teszi a gondolatok, vélemények áramlását, az ő isteni lelkének az értékeit osztja meg az egész teremtett világgal. Nem kell várni arra, hogy majd születik újra egy próféta, aki megszólal, nem bújhatunk e mögé, hanem nyitottan kell az Úr rendelkezésére állnunk. Hát, ha rajtam keresztül akar a kornak, az embereknek mondani valamit üdvösségről, szeretetről, szabadságról, gyöngék védelméről, és ha így van, vajon ellenállhatnék-e én az ő lelkének? Merjünk álmodni, és legyünk bátrak szólni, és vegyük komolyan, hogy Isten mindannyiunkon keresztül szólni szeretne ennek a világnak. Amen.